Áldott, aki az Úr nevében jön, Hozsánna a magasságban. Amen. Hallgassátok meg Istenünk szavát, amint megírva található János evangéliumának a 12. fejezetében, a 12. verstől a 19. versig terjedő szakaszban. János evangélium a 12. fejezetéből a virágvasárnapi történetet olvasom a 12. verstől. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálma ágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, Izrael királya. Jézus pedig egy szamár csikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva, ne félj Sion leánya, íme királyod jön szamár csikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból. Ezért is vonult ki elé a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni. Íme a világ, őt követi. Isten szent lelke, áldja és szentelje meg ezeket a szavakat, hogy a mi szívünkben, lelkünkben gyümölcsöt teremhessünk általuk. Jöjjetek, hívjuk a mi Urunk a segítségül ehhez. Mindenható és örökkévaló Istenünk, hálás szívvel állunk meg itt a te házadban, és köszönjük neked, hogy virág vasárnapot ünnepelhetünk. A te nagy-nagy kegyelmed, hogy nem fordítasz hátat ennek a világnak, ahogyan annak idején Jeruzsálemnek sem fordítottál hátat, hanem pontosan tudtad, hogy te meghalni mész ebbe a városba. És vállaltad azt, ami meg volt írva, ami szükséges volt, ami jó volt, és vállaltad a rettenetes nehézségeket is. Köszönjük, hogy mindezt értünk tetted, hogy nem azért kell ezzel a régi történettel foglalkoznunk, mert érdekes vagy, mert valamit jelent, hanem mert nekünk egyenként mindannyiunknak közünk van hozzá. Mert te vagy a mi megmentőnk, mert te vagy az út, az igazság és az élet. Könyörögve kérünk, segíts hát most bennünket, hogy tudjunk rád figyelni, hiszen igazán fontos dolgokra szeretnéd ma is a figyelmünket ráirányítani. Szeretnéd a gondolatainkat formálni, a szívünket alakítani, hogy méltók legyünk hozzád, hogy ne olyanok legyünk, mint a virágvasárnapi Jeruzsálem, amely pálma ágakat lenget, aztán néhány nap múlva feszíts meget kiált. Hadd lehessünk mi mindenkor a tieid. Kérünk, bocsáss meg korábbi hűtlenségeinket, ingadozásainkat, és add az igét úgy, hogy aki még nem jutott melletted döntésre, az hadd tudja ma ezt megtenni. Kérünk, áldj meg mindannyiunkat. Ámen. Énekelt imádságunk a 372. ének első verse lesz. Az ének éneklése alatt a gyerekek a parókia verandájára lelkészi hivatalba mehetnek gyerekisten tiszteletre. Szeretettel várja őket a feleségem. 372. énekünknek az első versével imádkozzunk, könyörögjünk az Istennek szent lelkének.
Könyörögjünk az Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, védje el mi szívünknek minden homályát, hogy értessük Istenünknek mindenben akaratját.
Az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi a virágvasárnapi történet mellett, az Efézusi levél 5. fejezetében van megírva, a 14., 15. és 16. versben. Tehát az Efézusi levél 5. részéből a 14. és következő verseket olvasom. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, a reggeli ébresztés nagyon sokféleképpen lehet fogadni. Ha valami jó vagy különleges dolog vár ránk, akkor örömmel kelünk, szinte kipattanunk az ágyból. Már ébren vagyunk az ébresztő megszólalása előtt akkor is, ha valami félelmetes vagy nehéz dolog vár ránk, akkor meg az izgalomtól nem tudunk aludni. Ha viszont nagyon fáradtak vagyunk, vagy ha megszokottnál sokkal hamarabb kellene felkelni, akkor nehéz elindulni. Visszahúz az ágy. Nem szeretnénk a pihenést valami fárasztóra lecserélni. Szédülünk, kóvájgunk, ha lehet, inkább vissza is fekszünk. Ebből lesz aztán az elalvás. Még akkor is az ágyban leszünk, amikor már régen a feladatainknál kellene tartani. Ahhoz, hogy el tudjuk végezni a munkánkat, hogy az életünk értelmes élet lehessen, természetesen nagyon fontos, elengedhetetlen az alvásra, pihenésre fordított idő. De azért az élet igazából ébren történik. Mindenre, amit el kell, vagy el szeretnénk végezni, ébren van lehetőségünk. Éppen ezért nem lehet aludni akkor, ha valamit csinálnunk kell. A keresztjén szóhasználatban az ébredés lelki értelemben fejezi ki ugyanezt. Van lelki alvás is, és abból fel lehet, sőt fel kell ébredni, ha az Isten gyermekei szeretnénk lenni. A mai vasárnapon ezt a témakört járjuk körül az igékre figyelve. 3 pontunk lesz. Az első arról szól, hogy mi az ébredés, a második arról, hogy ki a mi ébresztőnk, a harmadik pedig az Isten tiszteletnek és az ébredésnek, az ébren létnek a kapcsolatáról. Mi hát az ébredés? Azt, hogy magunkhoz térünk, felfogjuk, milyen helyzetben vagyunk, végig tudjuk gondolni, hogy mi vár ránk, és végre nekiláthatunk a feladatoknak. Folytatni tudjuk az életünknek a gyümölcsöző részét. Képessé válunk a tudatos cselekvésre. Álmunkban is dolgozik a szervezetünk, testünk, szellemünk és a lelkünk is. Dobog a szívünk, lélegzünk, osztódnak a sejtjeink. Álmodunk, mert feldolgozzuk az elmúlt napokban történt eseményeket. A lelkünk pedig meg tud nyugodni egy kiadós, pihentető alvás után. Kipihentebben még a legnagyobb fájdalmat is egy picikét rózsásabban látjuk. Viszont ahhoz, hogy tudatosan, valóban eredményt hozóan tudjunk cselekedni, ahhoz ébren kell lenni. És erre utal a lelki ébredés kifejezés is. Addig, amíg nem foglalkozunk Istennel, míg nem ismerjük őt olyannak, amilyen, amíg nem tudjuk magunkról sem, hogy milyen állapotban vagyunk, addig csak az automatizmusok működnek az életünkben, a reflexek. Tudatos, hasznos jó cselekedetekre ilyenkor nem vagyunk képesek. Az alvó ember álmodik. Sokszor még mozgunk is álmunkban, meg leizzadunk, mondjuk, ha kergetnek, ha ilyesmit álmodunk. De hát a valóság nem az, hogy kergetnek, a valóság az, hogy fekszünk az ágyban. Szóval, amit álmodunk, hiába éljük meg akkor úgy, hogy igaz, az nem a valóság. Lelki ébredés hiányában hasonlóan rosszul, a valóságtól teljesen eltávolodva élhetjük csak az életünket. A lelki ébredés pedig azt jelenti, hogy egy ember, aki addig nem foglalkozott Istennel, egyszerűen rádöbben, hogy én szeretnék az Úrral foglalkozni, kíváncsi vagyok rá. Addig a maga feje után ment, de mikor felébred, akkor ráeszmél, az én Uram vezetni akarja az én életemet, és nekem az jó lesz. Aki eddig emberek talpát nyalta, vagy éppen rettegett az emberektől, a környezetétől, az belátja. Istennek kell inkább engedni, nem pedig az embereknek. Tényleg olyan nagy a különbség a Jézus Krisztust komolyan vevő és a nélküle élő ember viselkedése, gondolkodása között, mint egy alvó és egy ébren lévő ember viselkedése között. Ez nem túlzás, higgyétek el. Éppen ezért beszél Pál a felolvasott efézusi versekben is, mint egy parancsként így. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Lehet lelki értelemben is csukott szemmel élni, mintha aludnál, mert nem látod az összefüggéseket, mert nem veszed észre a mindenható Isten ölelésre kitárt karját. És a felébredés ráadásul a látáson kívül összefügg az életben maradással is. Hiszen aki nem látja a saját helyzetét, az nem tud a helyzetnek megfelelő döntéseket hozni. És ennek sajnos mindig végzetes következményei lesznek. Éberen, tudatosan kell élni ezt az életet, igyekeznünk kell mindig a legjobb döntéseket meghozni. A lelki ébredés egyetlen egy dologban nem hasonlít a reggelenkénti felkelésünkre. Mégpedig abban, hogy a lelki ébredésünk, ha egyszer megtörténik, ha átéljük, akkor az végleges. Ha valaki lelkileg rendesen felébred, akkor ő már ébren is marad, nem alszik vissza. Éppen ezért nem kell lelkileg minden nap felébredni, nincs ilyen, hogy én minden nap ébredést élek át. Aki felébred, annak már csak arra kell vigyáznia, hogy a továbbiakban már ne viselkedjen úgy, mintha még mindig aludna. Az ébredés a megtéréssel rokon fogalom. Mind a kettő ugyanazt fejezi ki. Csak ugye ébredésnek azt szoktuk nevezni, amikor tömegesen megindul a megtérés egy-egy közösségben, azokat ébredési időknek nevezzük. Az az ember, aki meglátja élete eseményei fölött az Úr Jézust, aki elkezd bízni ő benne, és belátja azt, hogy saját maga pedig mennyire haszontalan az Isten országa szempontjából, hát ez az ember ébredt fel. Minden, amit eddig tett, láz álom, a valóságtól távoli, éberen látja meg, hogy Krisztus nélkül elveszett. Vele azonban már is az övé az örök boldogság. Már nem ez az élet az egyetlen cél a számára, hanem a mennyei hazának az elérése. A felébredt, megtért ember rádöbben, mennyire haszontalan dolgokon gondolkodott és tépelődött eddig. Épp csak azzal nem foglalkozott, épp csak arra nem szánt időt, akinek minden jót köszönhet. Az ébredés után ez megváltozik. Már tudjuk, hogy Krisztus a legfőbb jótevőnk, akinek mindent köszönhetünk, és ő az egyetlen megoldás a gondjainkra. Pál sajátosan idézi és értelmezi itt az efézusi levélben az Ézsaiás 26:19-et. Azt írja, hogy az ébredés egyúttal feltámadás a halálból. És így is van, ha az apostol ezt írja. Hiszen aki nem hisz Jézusban, még magunk is beláthatjuk, mennyire így van ez, az csak a halálig tervezhet. Aki azonban megbízik az Úrban, aki a Biblia szavait az Istentől fogadja el, az hihet a halál utáni életben is. És hát erre utal egyébként ez a furcsa sorrend, lehet, hogy valakinek feltűnt, hogy először felébredünk, feltámadunk a halálból, és csak utána ragyog fel nekünk a Krisztus. Ugye, aki egy kicsit is foglalkozott a hitvallásokkal, vagy szokott a Biblián gondolkodni, talán fordítva mondaná. Mindennek az eleje, hogy felragyog a Krisztus, és ez a fény ébreszt fel, és így támadok fel a halálból. Nos, itt Pál nem véletlenül írja fordítva. Azért írja így, mert arra akar célozni, hogy egyre valóságosabban azok ismerik meg Jézus Krisztust, akik már felébredtek. És az életük nem a halálba, hanem az örök életbe tart. Ezen az úton ragyog fel egyre világosabban a Krisztus. Felébredve megtudhatunk egy-két jellemzőt azért erről az örök életről is. Azt, hogy Jézus Krisztus híveinek lesz ebben részük. Hogy ott tökéletes szentségben magát az Istent fogjuk magasztalni, mint az angyalok. Hát ebbe az örök életbe nem is vágyik az, aki nem szereti Krisztust. Ki is szokták mondani, köszönöm, én nem akarok a mennybe menni. Nem lehet ott semmi olyat csinálni, amit én szeretek. De sok hitetlen ember mondja ezt. Nem is lesz az ilyen embereknek részük benne. De aki felébredt, az látja, hogy az egyetlen jó út ez. Csak ezen érdemes járni, amely Krisztussal a mennybe vezet az angyali szent életbe. Megtérni, felébredni azt jelenti tehát, hogy nem a betanult mintákkal élem a vallásos életemet, hanem tényleg megváltozik a gondolkodásom és a viselkedésem is. Belülről, magától értetődően. Akkora a különbség az életemben, mint az álombeli cselekvés és a valóságos döntéseim és tetteim között. Az egyik valóság, a másik álom. Míg alszom, addig az álombelit érzem valóságosnak. De ha felébredek, akkor már tudom, hogy az előbb csak álmodtam, és most vagyok a valóságban. Fontos tisztázni, hogy ki az ébresztő. Ez a második pontunk. Nagyon örülök, ha erre ki magában rávágja, hogy az élő Isten az ébresztő, mehetünk tovább. Így van, de egy kicsit azért nézzük meg ezt is közelebbről. Mi reformátusok nagyon határozottan tanítjuk, és ez valahol a mi hit elveinkből is következően talán a mi különleges küldetésünk a keresztény felekezetek között. Szóval, hogy határozottan tanítjuk, hogy senki sem képes önmagát felébreszteni. A lelki álom az nem olyan, mint a fizikai, hogy ha már két napja alszik valaki, hát előbb-utóbb csak megunja, és akkor fölébred. Nem. A lelki felébredést azt egyedül az Isten lelke adhatja meg nekünk, csak ő ébreszthet fel bennünket. Csak ő egyedül. Nincsen olyan hívő ember, aki magától ébredt rá, hogy hinnie kell. Mindannyian, akik bízunk az Úr Jézusban, az Isten szent lelkének köszönhetjük ezt. Na de akkor miért adja Pálon keresztül mégis parancsba ugyanez a szent lélek a felébredést? Miért mondja azt, hogy ébredj fel, aki alszol? Azért, mert az éberség a világosság a nappal cselekedeteire nekünk is rá kell szánni magunkat. Ez a mi feladatunk, ez a mi részünk az egészben. Túl egyszerű, és a lélek, a hitetlen lélek álmai közé tartozó gondolat az, ha mindenért az Istent hibáztatják. Miért nem térít meg mindenkit? Miért nem kerül mindenki a mennyországba? Aztán ennek van egy vallásos formája is, mikor azt mondják némelyek, a templomok azért ürülnek ki, mert nem ad az Isten ébredést. Sajnos még hívők is, mondom, ezt el szokták mondani. Ki tehet róla? Az Isten tehet róla, mindenről ő tehet. Hát ez a dolognak csak az egyik fele, sőt a kisebbik fele. A református dogmatika egyébként a kezdetektől tanította ezt, és nagyon fájdalmasan hallom én mindig, mikor valakitől, aki egyébként olvasott, tanult ember, ilyet hallok, hogy azért nem jönnek templomba, mert az Isten nem ad megtérést. Szóval a dogmatika a kezdettől tanítja, ami református hit elveinkben benne van az, hogy az Isten ad megtérést. Viszont ha valaki hitetlen marad egész életében, akkor arról azért nem az Isten tehet. Nem ő érte a felelőse, még jó, nem? Nem a megtérés hiánya miatt fog elkárhozni a hitetlen ember, hanem az egész életében elkövetett bűnei miatt. Azokat pedig nem az Isten követte el, hanem az illető. Mert a bűn bűn, akkor is, ha valaki tudatlanságból követte el, és akkor is, ha tudatosan. Azon kívül azért sem Isten a felelős, a templomok látogatottságáért, vagy éppen a megtérők, üdvözülők számáért, mert ő időnként valamilyen formában mindannyiunkat megszólít, elgondolkodtat, valamilyen módon megjelenik az életünkben. Hát egy ilyen csodálatos megjelenés volt egyébként ez a virágvasárnapi történet is, nyilván az Úr Jézus testet öltésén belül lehet ezt érteni, hogy ez is egy ilyen nagyon sarkallatos megjelenési történet. János úgy írja le, hogy az Úr Jézus akkor lett igazán népszerű, amikor a Jeruzsálemtől nagyjából 8 kilométer távolságra fekvő Betániában feltámasztotta a sokak által ismert Lázárt. Ennek a híre, meg a feltámadt Lázárral való személyes találkozás nagyon sokakat meggyőzött. Íme a názáreti Jézus, az Ács fia lehet a megígért messiás. Ezért fogadták őt királynak kiáró tisztelettel, mikor Szamár csikón bevonult Jeruzsálembe. Azokban a pillanatokban nagyon sokan tényleg a messiásuknak, az Istentől küldött szabadítójuknak érezték. Olyan gyönyörű egyébként ez a történet. Csak kár, hogy nagyon gyászos a folytatás. És itt jutunk el a harmadik pontunkhoz, az istentisztelet és az ébredés kapcsolatához. Hiszen gondolhatunk erre a virágvasárnapi történetre úgy is, mint ahol valamiféle istentisztelet valósult meg. Hiszen Izrael királyát köszöntötték vallási értelemben, tehát amit ő felé mondtak, vagy mutattak, és ugye ez a hozsánna, ez is egy segítségkérés, kérjél nekünk az Istentől segítséget, vagy adj nekünk segítséget, ezt a kétfélét jelentheti, ez a hozsánna az eredeti bibliai nyelvben. Na szóval ez egy istentiszteletként is felfogható dolog, és utóbb aztán minden megváltozik. Akik hozsannáztak, pálma ágakat hoztak, már-már felébredtek a lelki halálból. Már nyiladozott a szívük, az értelmük az Úr Jézus felé. De abból, ami azután történt, mégiscsak az látszik, hogy nem ébredtek fel. Hiszen az ember csak álmában tud ennyire ellentétes döntéseket hozni, és még komolyan is gondolni. De ébren azért nem csinálunk ilyet. Az Úr Jézus tehát megjelent közöttük, tettei igazolták tanítását, mennyei származását és a küldetését, mégiscsak előhívott a sírból egy 4 napos halottat. És Lázár kijött a saját lábán abból a sírból, és ennek sok tanúja volt, ez nem titokban történt, hogy majd utána elmondjuk, és addig nem látja senki. Sok tanú volt, aki ezt látta. És nagyon sokan voltak a tanúk közül, akik egy ideig el is fogadták Jézus bizonyságtételét. És aztán nyilván egyénekre bontva nem tudjuk, hogy milyen arányok lehettek, de mégis eléggé valószínű, hogy sokan ezek közül is hátat fordítottak az Úr Jézusnak. Mert inkább az álmaik világába vágyakoztak vissza, és nem tudták elfogadni Istentől a valóságot. Így hát nem ébredtek fel, hanem megmaradtak az álomvilágban, amelynek viszont semmi köze nincs az igazsághoz, a valósághoz. Pál tehát ezért adja parancsba az övéinek az ébredést. Mert ha Isten ébrezget, akkor nekünk fel kell kelnünk. Isten nem tud helyettünk az álomvilágból a valóságra, Pállal élve a sötétségből a világosságba jönni. Ő már ott van, éppen ugyanabba a világosságba. Abba az ébren létbe hív bennünket, de menni azért nekünk kell. Ha felébresztettek, és én visszaaludtam, azért nem az ébresztő a felelős. Az az én döntésem, ha én mégis az álmot választom a felkelés helyett. És pontosan így van ez a hit esetében is. Az Isten az, aki felébreszt, de a végeredménye mi felelősségünk marad. Hát ezért kell ezt nagyon komolyan venni. Jól vigyázzatok tehát, mondja Pál, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Igen, az idő folyamatosan telik, és mindig egyre kevesebb van hátra e földi életből a számunkra. Lehet még forgolódni, álmokra pazarolni az időt. Csak hát egyáltalán nem biztos, hogy van még idő, amit el lehet pazarolni. Érdemesebb lenne inkább megvalósítani azt, amit Isten kér. Nem esztelenül élni, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt arra, amire kaptuk. Istentől kaptuk az életünk idejét, és a vele való kapcsolatra kaptuk. Nem álmodozásra, nem esztelenségre. A héten ülésezett a zsinatunk Budapesten. Főtiszteletű Szabó István püspök úr, a zsinatunk elnöke, szintén az ébredés egyedülálló és szükséges voltára figyelmeztetett a megnyitó beszédben, tőle idézek. Nem csak a lelkipásztorainkért, gyülekezeti munkásainkért, tanárokért, presbiterekért, vagy szeretett szolgálati munkásokért kell folyton imádkoznunk, hanem ébredésért is. A szívek megújulása, az életünk reformációja nélkül minden hagyomány kihűl, és minden kezdeményezésről kiderül, hogy üres volt. Az egyház ismérvei közé tartozik a növekedés is, ébredés nélkül pedig nem lesz növekedés és belső megelevenedés. A keresztjén életben való elköteleződés és megfrissülés nélkül nem tudunk vonzó egyházzá lenni. Idézet vége. Az Úr Jézus tanításaival, csodáival ébresztgette környezetét. És pontosan ugyanígy tesz manapság is, a Szent Lelke által. Jelen van az életünkben, segít a bajban, tanácsot ad a kérdéseinknél. Tanítása bárki számára elérhető a Szentírásban. Van egyház, amely segíthet ebben az ébresztő találkozásban, az igehirdetéssel, a bibliaórával, a hittanoktatással, a beszélgetésekkel. Mit teszel hát, testvérem? Engeded végre, hogy az Úr Jézus felébresszen a valóságra? Követed őt a tetteiddel, és a gondolataiddal is? Vagy inkább félálomban vagy? Elelbóbiskolsz, időnként meglengeted az egyre kókattabb pálma ágat? És közben elrohan melletted az élet? Ébren lévő, tudatos keresztjénekkel, vagy össze-vissza bolyongó alvajárókkal van tele a gyülekezet? Az Úr Jézus bevonult virágvasárnap Jeruzsálembe. Az ébredezők megünnepelték, ahogyan illett ő hozzá. De sokan közülük végül mégsem ébredtek föl. Tőlük függetlenül az Úr elvégezte a maga küldetését, és megnyitotta az ajtót a mennybe. Akik fölébredtek és ráhallgatnak, be is mentek azon az ajtón. Aki pedig az álmot választotta, az kívül maradt rajta. Ez ma is, velünk is, pontosan ugyanígy történik. Ne halogasd a felébredés. Különben minden az életedben az álmaid szüleménye, és rettenetes lesz az ítéletes felébredés. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Ámen.